Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten hozzátok szóló igéjét, úgy, ahogy felolvasom azt Ézsaiás próféta könyve 62. fejezetéből, az 1-től 5-ig terjedő versekből. Hogy Isten igéje miképpen szól ezen a vasárnapi Isten tiszteleten, olvasom Ézsaiás próféta könyve 62. fejezetéből, az 1-től 5-ig terjedő versekből az igét figyelemmel felállva hallgassuk. Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt. Míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fákja. Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes király. Új neveden szólítanak téged, amelyeket az Úr maga ad majd neked. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén, és nem mondanak többé téged elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűsége. Országodat pedig férnél van, mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít, ahogy a vőlegény örül a mennyasszonyának, úgy örül majd neked, Istened. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, advent 4. vasárnapján, karácsony ünnepének az előestéjén, egy esküvőre hív minket az Isten. Elképzelhetjük magunk előtt a gyönyörű ruhába öltözött mennyasszonyt, fején a díszes pártával, és mellette a délceg vőlegény, amint bájosan így szólítja az ő kedvesét, gyönyörűségem. A mennyasszony Sion, a vőlegény nem más, mint Izrael Istene, a mindenható Úr. Bibliát olvasó emberek számára nem ismeretlen az a metafora, amely Istennek és az ő népének a kapcsolatát úgy mutatja be, mint egy házasság. Hóseás próféta könyve szerint ezt mondja az Isten, eljegyezlek téged magamnak örökre. Eljegyezlek téged magamnak igazság és jogosság által, irgalom és hűség által. De ismerjük ezt a gondolatot az Új Szövetségből, ahol azt mondja Pál apostol a korintusi gyülekezetről, hogy eljegyezlek titeket, mint egy férfinak, a Krisztusnak szeplőtelen szűzként. Vagy a Jelenések könyvéből, ahol azt olvassuk, hogy mindannyian a bárány mennyegzőire készülünk, és ahol arról ír, hogy a mennyből leszálló Jeruzsálem majd olyan lesz, mint a férje számára felékesített mennyasszony. Szóval a Biblia világából ismerős számunkra ez a kép, hogy Isten és az ő népe, az egybefonódás olyan, mint egy mennyasszonynak és egy vőlegénynek az egybekelése. Mégis az, amit ma itt Ézsaiás könyvéből hallunk, az nem ez az ismerős bibliai kép. Ez az esküvő nem az az esküvő, amiről a Jelenések könyvében szó van, a bárány mennyegzője. Ez a mennyasszony nem az a mennyasszony. Az az esküvő, amiről itt Ézsaiás könyvében olvasunk, nem két szűz fiatalnak az első egybekelése, amikor először mondanák ki egymás előtt a boldogító igent, hanem ez egy korábban elvált asszonynak, egy elhagyott asszonynak a második házassága. Az a nő, aki itt az oltár előtt áll, nem a szűz hajadon, és az a vőlegény nem az, aki először nősül. ez a második házasság. Ezt olvastuk az igében, nem mondanak többé ezentúl elhagyottnak, országodat sem nevezik így, hogy magára hagyott, vagy ahogy korábban Feri bácsi olvasta, mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr. Vagyis Sion és az Isten kapcsolatát úgy mutatja be ez az ige, mint két olyan személy közötti kapcsolatot, ahol a férj elhagyja az ő feleségét, elválnak, majd végül azzal végződik, hogy ez a két pár ismét újra egymásra talál. Valószínűleg szokatlannak tűnik úgy beszélni Isten és az ő népe kapcsolatáról, mint egy második házasságról. A mai ige fényében én mégis erre hívlak titeket. Képzeljük el, mi lenne, hogyha úgy értékelnénk az Istennel való kapcsolatunkat, mint egy megszakított házasság, egy válás utáni helyreállt viszony. Mint hogyha az exeddel alakítanád újra a kapcsolatod. Lehet, hogy vannak közöttünk olyan testvérek, akik a társ általi elhagyatottságnak ezt az érzését egészen közelről ismerik. Nőtestvérek, akiket elhagyott a férjük, férfi testvérek, akiket elhagyott a feleségük, vagy hogyha jogilag esetleg nem is jutott el idáig a házassági válság, lelki értelemben már régóta megtörtént ez az elhagyatás. Vagy ha nem is ismerjük ennyire test közelből az ezzel együtt járó érzéseket, valószínűleg vannak a nagyobb családunkban, netán a gyermekeink között, barátaink között, az ismerőseink között olyanok, akik némi betekintést engednek nekünk azokba a lelki folyamatokba, amiken átmegy valaki, aki átél egy ilyen szakítást. A párkapcsolati kérdéseknek ma már elképesztően terjedelmes szakirodalma van. Számtalan felmérés és empirikus kutatás tárja fel objektíven azt a folyamatot, hogy mi történik két embernek a lelkében, az életében, akkor, amikor egymástól elválnak. És a kutatások között van olyan is, amely kimondottan azzal foglalkozik, hogy hogyan is alakul az, amikor két korábban elvált pár újra egymásra talál. Mekkora ennek a valószínűsége? Egyik ilyen friss kutatásban olvastam arról, hogy arányaiban viszonylag kevés azoknak a pároknak a száma, akik elválás után ismét megtalálják az egymáshoz vezető utat. Mintegy 25%-a, vagyis körülbelül egy negyede a megszakadt kapcsolatoknak végződik azzal, hogy történik kísérlet arra vonatkozóan, hogy a két ember ismét egymásra találjon. De ezeknek mindössze a fele, vagyis összességében körülbelül 15%-a az, ahol sikerül ezt a kapcsolatot helyreállítani. Ha csak a száraz adatokra vagyunk tekintettel, mondhatjuk azt, hogy 85% az esély arra, hogy nem fog sikerülni helyreállítani a kapcsolatot korábbi társunkkal. Olvassuk csak ezt az igét egy kicsit ennek a társadalmi jelenségnek az előterében. Sion, Isten népének, ez a kollektív személyisége, a korábban elhagyott asszony, a magára maradt asszony. A proféták között vannak olyanok, akik szerint Sion nem egyszerűen egy ártatlan, a férje által indokolatlanul magára hagyott asszony, hanem őt magát, az asszonyt teszik felelőssé azért, hogy a kapcsolat eljutott eddig a szakításig. Azt mondja az ige, hogy házasság törése miatt hagyta őt el az ő férje. Milyen lélektani folyamatokkal jár együtt ez az állapot, és hogyan segít ez nekünk megérteni az Istennel való kapcsolatunkat? Hogyha két személy között sérül a kapcsolat, akkor az nem csak őket magukat, hanem tágabb értelemben véve a nagyobb környezetüket is érinti. És minél átfogóbb az a kapcsolati háló, amiben két ember korábban együtt élt, annál terhesebb és annál sérülékenyebb az a társadalmi kapcsolat és az a helyzet, amely ennek következtében kialakul. Leegyszerűsítve mondhatjuk azt, hogy a személyi sérüléseken túl ezeknek az embereknek külön-külön mind együtt kell vívódni, és meg kell küzdeni a társadalmi sérülésekkel is. Azaz, mondjuk így egyszerűen, hogy a szégyennek valamilyen formájával, valamilyen mélységével. Gondoljunk csak bele, hogy mit tapasztalunk a környezetünk részéről akkor, hogyha házassági válságunkról, házassági problémáinkról kezdünk el beszélni. Többen elmondják azt, hogy ilyenkor azt érzékelik, hogy a környezetben sérül a viszony, és ebben a szégyen elég erőteljes tényező. A kívülvalók számára is, mert nem tudják, hogy hogy viszonyuljanak hozzánk, és ennek egyenes következménye az elszigetelődés. Nem elég, hogy az ember magára marad, a társától elválik, hanem még a környezetétől is. Megszakadnak a korábbi emberi baráti családi kapcsolatok. Nos, nem véletlenül mondja itt az ige Ézsaiás könyvében, hogy amikor az Isten ezt a házasságot helyreállítja, azt mondja, hogy látni fogják a népek a te igazságodat, és a te hírneved a népek előtt fog helyreállni. Miért olyan fontos ez, hogy mások lássák? Hát nem elég az, hogyha Sion számára az ő partnerével belkörüleg rendeződik a korábbi kapcsolat? Nos, nem elég. Mert Sionnak hordoznia kellett a maga szégyenét a világ előtt, mások előtt, a kívülvalók előtt, és amikor az Isten rehabilitálja, akkor nem csak ezt a belső kapcsolatot hozza helyre, hanem helyrehozza ezt a szégyen kérdést is. A környezete előtt is rehabilitálja. Azt mondja, ne félj, nem fogsz többé szégyent vallani, hallottuk itt Ézsaiás 54-ből, ne pironkodj, mert nem fognak többé gyalázni téged. Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed, magadra maradottságod, gyalázatát sem fogod említeni. A népek előtt, mások előtt szégyenült meg, a népek előtt fogja az Isten rehabilitálni is. Sőt, még tovább is megy az ige, és azt mondja, hogy új néven szólítanak meg majd téged, és ezt fogják mondani neked, ahogy az Isten nevez, hogy gyönyörűségem. Nem vonnanak többé elhagyottnak, nem vonnanak többé úgy, hogy magára maradt asszony. Körülbelül érzékeljük azt, hogy miről szól ez az ige, tudnilék a címkékről. Az, amikor azt mondják, hogy ja, ez az az elvált asszony. Jaj, ez az, akit elhagyott a férje. Jaj, igen, ő az, aki megcsalta a párját. Ha iskolai kontextusban lennénk, akkor úgy neveznénk, hogy ez a bullying, a gúnyolódás, a csúfolódás, az élcelődés, ami erős társadalmi jelenség, és úgy látjuk, hogy már a Biblia idejében sem volt ismeretlen. Úgy fognak téged nevezni a kívülvalók, ahogy Isten nevez téged. Isten gyönyörűséges mennyasszonya. Vagyis miről szól ez az ige? Arról, hogy az Isten nem csak a Sionnal való kapcsolatát állítja helyre, hanem megváltoztatja a világnak a Sionnal kapcsolatos szemléletét is. Az, amit nem sikerült nekünk magunknak megtenni, hogy az emberekben egy más képet alkossunk önmagunkról, azt az Isten maga hajtja végre. Képzeld el azt, hogy olyan emberek között élsz, akik nemhogy nem gúnyolnak, hanem úgy tekintenek rád, ahogy Isten maga. mint hogyha azt mondaná, hogy Sion rehabilitációjával az Isten a világot is helyreállítja. Hogyan tudnánk ezt az egyház összefüggésében, magunk lelki közösségei összefüggésében értelmezni? Nos, mi általában úgy szoktunk beszélni a hívő emberek közösségéről, hogy az egyháznak van egy konkrét szóban végzendő küldetése. Mi szóban hirdetjük a világnak, hogy mi kik vagyunk, és hogy mi az igazság, és hol az igazság, és mit kell hinni, és hová kell fordulni. És ezt az üzenetet mi vagy mondjuk, vagy nem mondjuk, vagyis a küldetést vagy végezzük, teljesítjük, vagy nem teljesítjük. És ez az ige arról beszél, hogy az egyház nem csak az ige hirdetésével, hanem önmagában is, puszta léténél fogva is az Isten eszköze. Egyfajta üzenetet hordoz. Anélkül, hogy szólna. Ahogy az Isten viszonyul hozzá, ahogy megítéli, ahogy visszafogadja, ahogy elbocsátja, ahogy újra nősül, ahogy megszégyeníti, ahogy rehabilitálja, ahogy megalázza, ahogy felemeli, ahogy romba dönti, ahogy újjáépíti. Engem feloldoz az evangélium szolgálatának a kényszerűsége alól ez az üzenet, hogy az Isten rajtam keresztül végzi az ő misszióját. A puszta létemnél fogva, nem csak a felemelkedésemmel, hanem az elbukásommal, nem csak a sikereimmel, hanem a kudarcaimmal együtt is. Ha akarnám sem, tudnám romba dönteni az Isten tervét ebben a világban. Ha ő egyszer úgy döntött, hogy Sionnal összeköti az ő életét és házasságra lép, akkor mindent meg fog tenni azért, hogy a vele való kapcsolata helyreálljon. És Istennek van hatalma arra, hogy a környezetünk hozzánk való viszonyulását is megváltoztassa. Ha a prófétákat olvassuk, akkor azt látjuk, hogy a múlt arról beszél, hogy Sion volt az, aki okot adott a házasság felbontására. De hogyha így van ez, miért mondja azt a mai ige, hogy meglátják a néped, a népek Sion a te igazságodat? Hogy meglátják a te igazságodat? Hát mi a te igazságod? Van ezek után igazság a Sionnak? Igen. A te igazságod az, amit látni fognak, hogy bár minden okot megadtál a kapcsolat felbontására, az Isten ennek ellenére úgy dönt, hogy ezt a házasságot helyreállítja. Ilyen fura a Sion igazsága. Ez nem a jog szerinti igazság, amihez jogod van, amit megérdemelsz, ez a megbocsátás igazsága, a kegyelem igazsága. Az, amit leginkább a jézusi tanításból ismerünk, de itt van ennél az ószövetségi Jézusnál, mert hogy ugyanaz a neve, csak egy kicsit másképpen írjuk Ézsaiás. Sion igazsága, a megbocsátás igazsága, a visszafogadás igazsága. A házassági kapcsolatok alakulásáról szóló kutatások nem csak arról beszélnek, hogy csekély az esélye annak, hogy két korábban elszakadt pár ismét egymásra találjon, mint egy 15%, hanem arról is beszélnek, hogy ott, ahol sikerül ezt a kapcsolatot újra rendezni, ott meglehetősen nagy az esély annak, hogy ez az újra rendezett kapcsolat ez tartós marad. Az esetek mintegy 3/4-ében, több mint 75%-ában. Másként fogalmazva, amilyen csekély a valószínűsége annak, hogy egy megszakadt kapcsolat helyreáll, éppen olyan nagy a valószínűsége annak, hogy ha ez megtörténik, akkor maradandó viszony bibliai nyelven örök szövetség alakul ki a két fél között. Kedves testvéreim, aki már átélte élete során, hogy hűtlensége ellenére az Isten visszafogadta őt, az már második házasságban él. Az első esküvőnek általában nagy feneket szoktunk keríteni, talán azért, mert arra készülünk, hogy csak egy lesz. De ha úgy alakul, hogy mégsem, a másodikat már sokkal kevésbé szoktuk nagy dobra verni. Éppen ezért csodálatos a mai igében számomra ez a sor, hogy ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki téged fölépít, és ahogy a vőlegény örül az első menyasszonyának, úgy örül majd neked, Istened. De hát, ez nem a második esküvő? Akkor hogy mondja, hogy az ifjú elveszi a hajadont? Ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy örül neked a te Istened? Mintha először mondaná ki. Mintha először szólítaná meg ezt a menyasszonyt, és mond valami olyat, amit 5, 10, 20, 25, 40 év házasság után talán ritkábban hangzik otthon a családi kapcsolatokban, gyönyörűségem. Mintha először mondaná ki, ahogy írta, ifjúkorod szégyenét elfelejtem. És ő tényleg elfelejtette, mert az isteni bocsánat az magában foglalja a felejtést is. A felejtését annak, hogy ez nem is az első esküvő. Ez az isteni amnézia. És hogyha ő elfelejtette, nincsen az a szoftver, amivel a kitörölt adatokat vissza lehetne hozni. Ismeritek, valószínűleg sokan láttátok az egyik romantikus hollywoodi vígjátékot, az 51. randi, amiben egy autóbalesetben megsérült lány elveszíti a rövidtávú memóriáját, és ezért az a fiatal srác, aki udvarolni próbál neki, minden egyes alkalommal úgy kell nekiállnia, mintha először találkoznának. Úgy elképzelhetitek, hogy hosszú távon ezt nem egyszerű fenntartani. Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, mint megvetett menyasszonynak, ezt mondja Istened. És ahogy az ifjú elveszi a hajadont, ahogy a vőlegény örül a menyasszonyának, úgy örül neked a te Istened. Testvéreim, ilyen vőlegény társaságában boldogan kívánhatok nektek boldog házas éveket. Amen.